megkérem a következő előadónkat, aki Csukás Károly lesz, és az előadásának a címe Időfejlődés minden irányban. Kíváncsian várjuk, hogy itt most az idő irányáról van szó, vagy a különböző térirányok mentén lett időfejlődésről, vagy pontosan miről. Tessék, tiéd a pont.
Köszönöm. Szóval arról fogok beszélni, hogy hogyan használhatjuk a számítógépeinket arra, hogy jobban megértsük a relativitás elméletet és a fekete lyukak viselkedését. Egy rövid bevezető után fejtegetni fogom egy kicsit, hogy hogyan győzködhetjük magunkat, hogy a fekete lyukak valódi fizikai jelenségeket érnek le, és aztán érinteni fogjuk a manapság ilyen fontos kettős fekete lyuk kezdőalakok előállítását. Hát ez kötelezői feltüntetnem, ez az Einstein egyenlet, ami jelenleg ismerteink szerint a legpontosabban írja le a gravitáció viselkedését. Bal oldalon tiszta geometriai mennyiségek láthatóak, az alapváltozónk a kékkel kiemelt metrika, ami meghatározza a távolságokat és az időtartamokat a világunkban. Jobb oldalon pedig forrásként megjelennek az anyagmezők energiai, a energiaimpulzus tenzora. Ha ezt egy skalármezővel szemléltetjük, akkor arról győződhetünk meg, hogy a geometria előállítja azt a keretet, amiben a skalármező fejlődik, de cserébe a skalármező energiaimpulzus tenzora mutatja meg a geometriának, hogy hogyan is görbüljön. Most vegyük az egyszerűbb vákum egyenletet, ekkor megszabadulunk az energiaimpulzus tenzoroktól, és egy pillanatra felélegzünk, hogy mennyivel egyszerűbbé vált az egyenlet. Azonban, hogyha elkezdjük kiírni a mennyiségeket, vagy lássuk konkrétan, hogyan is jelenik meg a metrika, akkor rögtön rájövünk, hogy csodálkoznunk kell ebben az optimizmusban, viszont már ezekkel a kifejezésekkel is áttekinthetjük az egyenlet szerkezetét. Ez egy másodrendű csatolt parciális differenciál egyenlet rendszer, ami ráadásul nem lineáris ezekben az elsőrendű derivátokban, és ez a nem linearitás miatt a gravitáció képes önmagát gerjeszteni, ezáltal pedig rendkívül gazdag dinamikát biztosítani számunkra már vákum esetben is. Hogyan oldunk meg egy ilyen bonyolult egyenletet? Itt most három megközelítést vázolnék fel. Az első eset az, amikor elég sok szimmetria megvétét feltételezzük, akkor egy csomó tag kiesik az egyenletből, és a maradékot meg lehet oldani papíron, ceruzával is. Ilyen megoldása a Schwarzschild és a Kerr megoldások. A második lehetőség, hogy egy ilyen ismert megoldás körüli kis eltéréseket vizsgálunk, ekkor a kis eltérésekben magasabb rendű tagok már elhanyagolhatóan kicsinek számítanak, ezzel egyszerűsödik az egyenlet, és ilyen módon vizsgálhatjuk például a gyenge gravitációs hullámok viselkedését, illetve a fekete lyuk megoldások körül perturbációk szóródását. Amennyiben nem alkalmazhatunk ilyen közelítéseket, vagy pedig még ezután is túl bonyolult a probléma, akkor a számítógépünkhöz fordulhatunk, és megpróbáljuk numerikus módszerekkel megoldani az egyenletet. Szóval, mint mondtam, a Schwarzschild megoldás az első kategóriába tartozik, valóban rengeteg egyszerűsítő körülményünk van, gömbszimmetrikus és statikus megoldást keresünk, ami a végtelenhez közelítve a sík megoldások módján viselkedik, és nincs anyag vákumban oldjuk meg az egyenleteket. Ezt a megoldást csupán két hónappal az Einstein egyenlet végleges formájának közlése után találta Carl Schwarzschild, és rögtön két megdöbbentő jóslatot is tartalmaz. Az egyik egy eseményhorizont jelenléte, amin belülről nem lehet megszökni, a másik pedig egy szingularitás jelenléte, megjelenése, ahol végtelenné válnak a fizikai mennyiségeink. Ennek a két problémának a megértése magában évtizedeket vett igénybe, és a magyar vonatkozás miatt kiemelném a Kruskal-Szekeres koordinátákat, amiket egy kicsit módosítva felrajzolhatjuk ezt a Kárter-Penrose diagramot. Egy ilyen diagramnak a megértéséhez két dolgot kell tudnunk. Az egyik az, hogy a Schwarzschild megoldást összenyomtuk olyan módon, hogy a végtelen is ráférjen a diagramra, itt a széleken. A másik fontos dolog pedig az, hogy a fénysugarak 45 fokos átlós egyenesek mentén terjednek. A fekete lyukon kívüli megfigyelő római egyes régióban tartózkodik. Ez a vastag fekete vonal jelöli az eseményhorizont helyét, ezek a dupla vonalak pedig a szingularitást mutatják. Az első észrevétel, amit megtehetünk, az az, hogy maga az eseményhorizont is egy átlós egyenessel jelenik meg a diagramon. A kettes régióban jövő irányba, azaz felfelé indított fénysugarak nem tudnak innen kijönni. Ezek elkerülhetetlenül a szingularitásban végzik. Ugyanakkor itt az egyes régióban, hogyha kifelé indítjuk el a sugárzást, akkor azok mind elérnek ide a fényszerű végtelenbe, ahol az összes tömegtelen sugárzás végzi a pályafutását. Szóval, hogyha van két ilyen elég meredek jóslata egy új elméletnek, akkor a kutató meglehetősen óvatosan tálalja ezeket az információkat, ugyanis az egyenleteknek általában vannak olyan megoldásai, amik fizikailag nem értelmezhetőek. Például sokáig az volt az elterjedt értelmezés, hogy ezek a szingularitások csupán a magasfokú szimmetria miatt jelenik meg a megoldásban. Ezt Einstein halála után tudta bizonyítani Penrose, hogy a szingularitás nem a szimmetria következménye, az természetes velejárója az Einstein egyenletnek. Ezért a bizonyításért kapta Irén a Nobel-díjat. De egy fizikai folyamatokat leíró téridővel, megoldással kapcsolatban elég sok elvárásunk van. Az első kérdés, amit feltehetünk, hogy képződhet-e fekete lyuk, illetve hogyan képződik. Oppenheimer és Snyder megmutatták, hogy ha veszünk egy összehúzódó porgömböt, porgömb megoldás, ez összeragasztható ugye Schwarzschild megoldással, hogy a kettőnek az összeragasztásával kapott téridő szintén megoldás az Einstein egyenletnek, és akkor azt látjuk, hogy a porgömb a saját gravitációja miatt elkezd összehúzódni, és amint a sugar eléri a Schwarzschild sugarat, itt megjelenik az eseményhorizont, ami elrejti előrünk, hogy az összes por bezuhan ebbe a szingularitásba. Azonban itt még mindig teljesen gömbszimmetrikus megoldásokról van szó, márpedig a valóságban nem létezik tökéletes gömbszimmetria. Így aztán a következő kérdés, amit fel kell tennünk, hogy mi történik, hogyha egy kis perturbációval ezt a szimmetriát megpróbáljuk elrontani. A Schwarzschild esetben tudjuk, hogy ezek a perturbációk nem válnak végtelenné, nem robban fel a megoldás, illetve azt is elmondhatjuk, hogy a fekete lyukat leíró része a megoldásnak stabilan viselkedik ilyen perturbációkkal szemben, vagyis akkor is egy fekete lyukat kapunk, hogyha ezt a szimmetriát elrontjuk. Viszont a csillagok általában forognak, és elvárjuk, hogyha egy ilyen forgó csillag összeomlik, akkor egy forgó fekete lyukat kapjunk. Azonban, ha annyit megengedünk, hogy ezt a gömbszimmetriát elvessünk és forgásszimmetriát tételezünk fel, még mindig olyan bonyolult ez a probléma, hogy 47 évnek kellett eltelnie, mire Kerr megtalálta a forgásszimmetrikus fekete lyuk megoldást. És akkor most végigmehetünk megint ugyanazokon a kérdéseken, amiket az ővel a Schwarzschild megoldással kapcsolatban feltettünk. Hogyan képződik forgó fekete lyuk? Erre már sajnos nincs olyan etikus modellünk, mint amit az előbb láttunk. Egy Kerr megoldáshoz nem ragaszthatunk hozzá ilyen egyszerűen egy csillagot, mint a Schwarzschild megoldásnál. A jelenlegi megértésünk alapján annyit tudunk mondani, hogy egy bonyolult belső folyamatokkal jellemezhető csillag, amikor összeomlik, akkor egy gerjesztett, deformált fekete lyuk keletkezik, aminek le kell sugároznia magáról minden információt, ami arra utal, hogy milyen élete volt ennek a csillagnak korábban, és csak ezután nyugszik meg egy Kerr megoldást jelent ez a forgó fekete lyuk. Na, erről nem tudtam semmi pontosat mondani, nem tudunk semmi pontosat, akkor mit tudunk mondani a perturbációkkal szembeni stabilitásáról? Ez sajnos megint egy olyan bonyolult probléma, hogy első lépésben csak a lineáris stabilitás vizsgálatáról beszélhetünk. Csukoszki felfedezte, hogy az összes sugárzás leíró lineáris perturbáció egyetlen egy egyenlettel leírható. Ebben az egyenletben ez a kis s paraméter jelöli, hogy éppen milyen perturbációról beszélünk. És akkor ennek az egyenletnek a megoldásával tárgyalhatjuk a stabilitás vizsgálatokat. Azt már tudjuk, hogy ha csak egy-egy módussal perturbáljuk ezt a fekete lyukat, akkor stabil nem viselkedik, tehát nem tudjuk ezt megszüntetni. Ugyanakkor a teljes stabilitást értően, amikor akár végtelen sok ilyen módust is gerjeszthetünk, csak annyit tudunk, hogy ha ezek az egy-egy módusos perturbációk kellően gyorsan lecsengenek, akkor teljesül ez a teljes stabilitás. Aztán visszavezettük a problémát arra, hogy megoldjuk ezt a Csukoszki egyenletet, és vizsgáljuk, hogy ezek a megoldások végül hogyan viselkednek. Azonban az analitikus vizsgálatok során alkalmazott feltételezéseket és közelítéseket szükséges itt már numerikus eljárásokkal ellenőrizni, és erről fogok most egy kicsit részletesebben beszélni. Szóval itt megint látható ez a Kukoszki egyenlet, amit hogyha távolról és műnyörítve nézünk, akkor sejthetjük, hogy itt valami relativisztikus hullámegyenletről van szó, és valóban, hogyha kérjük koordináták felett, akkor kapunk egy másodrendű hiperbolikus parciális differenciál egyenletet, és hogy milyen koordinátákat is kell alkalmaznunk. Hát az analitikus jóslatok általában a horizonton és a végtelenben vett határesetekre vonatkoznak, úgyhogy ennek megfelelően kell koordinátákat választanunk. Itt a Kerr megoldás egy részére a Kártyát-Mérosz diagramja látható. Ezek a pontozott fekete vonalak jelölik a hagyományos Bolyai-Lindquist időszereteket. Azt láthatjuk, hogy ha ezekkel tartunk a végtelen felé, soha nem fogjuk elérni sem a horizontot, sem pedig a végtelent. Úgyhogy emiatt kénytelenek vagyunk először áttérni ezekre a kék vonalakkal jelölt időszeretekre, amik már átmetszik a horizontot, szóval meg tudjuk vizsgálni a mezőket, majd pedig, hogy a végtelenben is ezt meg tudjuk tenni, ezekre a piros szeretekre fogunk áttérni. Ennek az oka pedig az, hogy ha veszünk egy színusz hullámot és egészen a végtelenig kimegyünk, akkor előbb-utóbb kénytelenek leszünk végtelen sok hullámfrontot átmetszeni, és itt ez a elhajlás az időszeretek végén azt szolgálja, hogy belehajolunk egy kicsit a hullámoknak a hullámfrontjába, és kisimítjuk őket, hogy végül is ne kelljen egyszerre elmetszünk ezt a végtelen sok hullámfrontot. Szóval ezekben a koordinátákban felírjuk az egyenletet, és ekkor tudjuk azt, hogy ha egy egyenlő nulla pillanatban rögzítjük a mezőt és annak az első időderivátját, akkor előállítható egyértelmű módon a problémának egy megoldása. Hogy ezt aztán hogyan oldjuk meg. 2012-ben publikálták itt az intézetben fejezte egy Grid-Ripper programcsomag alapjához szolgáló módszereket. Ennek a lényege az, hogy feltételezzük, hogy az egész téridő lefedhető egyre nagyobb gömbökkel, megengedjük, hogy egy kicsit összenyomjuk ezeket a gömböket, vagy megnyújtjuk őket, és akkor ezeken a gömbökön a mezők felírható irányú és ezekhez hasonló gömbökvények összegeként, az egyenlet maga pedig átírható ezekre a kifejtési együtthatókra vonatkozó, általában jóval egyszerűbb, de több egyenletet tartalmazó rendszeré. És akkor ezzel a módszerrel már 2013-ban megvizsgálták az S-egyenlő nullával jelölt skalár perturbációknak a viselkedését. Az elmúlt években pedig azon dolgoztunk, hogy ezt általánosítsuk olyan módon, hogy spinsúlyozott gömbfüggvényeket alkalmazhassunk, ekkor pedig már tetszőleges S-sel leírt perturbációkat tudunk vizsgálni. Az elektromágneses és gravitációs perturbációkkal kapcsolatos eredményeinket tavaly publikáltuk, és most ebből mutatok néhány ábrát. Itt most egy ilyen piros vonalra jelölt időszereten vagyunk. A fényszerű végtelen az áregyenlő egynél képződik le, a horizont pedig valahogy itt a bal oldal található, egy nagyon picit belenyúlunk a horizontba, hogy pontosabban vehessük le az adatokat. Ez egy elektromágneses hullámcsomag, aminek az időderivátját azonosan nullának vettük kezdetben, és akkor most lássuk, hogy viselkedik egy ilyen perturbáció egy fekete lyuk háttéren. A különböző irányba forgó részek rögtön külön válnak, és a csomagnak egy része belehullik viszonylag gyorsan a fekete lyukba, a másik része pedig picivel lassabban kimegy a végtelenben, és a végén itt van egy nagyon apró leszkés, amit mindjárt megnézünk, logaritmikus skálán, még egyszer folyamatosabban léptetve a képeket. Szóval így is elkedik ez a kezdeti dinamikus szakaszban a hullám. Itt pedig akkor a erőbb említett logaritmikus ábra. Minden egyes vonal egy adott R-helyen mutatja, hogy hogyan viselkedik ez a hullámzás. A sötét zöldön a horizonton vagyunk, ez a legsötétebb piros pedig a végtelenben, és a kettő között van még néhány érték bemutatva. Mindegyik esetben láthatjuk ezt az oszcillációt, ami a fekete lyuk kvázi normális oszcillációja, és egyszer egy nagyon nagy eredmény lesz, amikor a gravitációs hullám detektorok ezeknek a rezgéseknek a magasabb frekvenciás módusait is ki tudják majd mutatni, de számunkra a végén ez a hatmani függvényszerű lecsengés az, ami érdekes. A munkánkban rengeteg különféle perturbációt vizsgáltunk meg, és mindegyik esetben lemértük ezeknek az egyenseknek a meredekségét, és egyelőre felélegezhetünk. Semmi jogunk nincs kételkedni abban, hogy a KERN megoldás stabil a perturbációkkal szemben, és tényleg fizikai folyamatokat modellez. Zárásként megjegyezném, hogy ezek a szimulációk térnyelő 1500 év futnak, szóval az előbb felvázolt módszer képes arra, hogy rendkívül stabil módon hosszú idejű futásokat tudjunk velük vizsgálni. És akkor most áttérek a kettős feketejű rendszerekre. Visszautalnék arra, hogy mivel az Einstein egyenlet nem lineáris, ezért aztán már vákumban is mindenféle érdekes dolgokat találhatunk. Például, hogyha veszünk két fekete lyuk megoldást, ezek aztán elkezdenek egymást körül keringeni, és van egy ilyen ráadás jelenség, hogy ezek a keringés során még gravitációs hullámokat is képesek kibocsátani. Ez a probléma azonban már nagyon bonyolult, hogyha egészen az összeolvadásig és a hullámforma kiolvasásáig el akarunk jutni, ezért számítógéppel kell megoldanunk. Sőt, még így is kiemelném, hogy csupán 2005-ben sikerült az első olyan szimulációt elvégezni, amiből már jóslatokat tudtunk tenni a hullámformáról. Ez csak 10 évvel azelőtt történt meg, hogy a gravitációs hullámdetektorok kimutatták ezeket a hullámokat. És egy probléma, amivel azóta is küzdünk, hogy ezek a hullámformák egy nagy frekvenciás zajjal szennyeződtek már a kezdőadatban is. Szerencsére egyelőre még nem olyan pontosak a detektorink, hogy ez befolyásolja a kísérleteket. És akkor most egy kicsit arra térnék ki, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a zajjal. Ehhez viszont arról is beszélnem kell, hogy hogyan oldjuk meg az Einstein egyenleteket. A relativitás elméletben nincsenek általán globális abszolút időnk, ami segíthetne nekünk, ezért először ki kell jelölnünk az időfejlődést irányát valamilyen módon. Gyakorlatban az történik, hogy a négydimenziós sokaságunkat felszeleteljük időszeletekre, és utána ezeket az időszeleteket olyan világvonalakkal fűzünk egymásba, amik már ezt az időfejlődést kijelölik. Ekkor az előbbiek analógiájára a mezőnk helyét átveszi az indukált metrika, ami a négydimenziós metrikának az időszeletekre lelapított, levetített változata. Az időderivált helyét pedig átveszi a külső görbület, ami azt mutatja meg, hogy mennyire vannak összegyűrve ezek az időszeletek a négydimenziós téridőben. És akkor ugyanezt el kell végeznünk az Einstein egyenlettel, és levetíteni az időszeletekkel merőleges és azokat párhuzamos részekre, és akkor azt találjuk, hogy nem csupán az időfejlődést írják ezek az egyenletek, hanem kényszer egyenleteket is kirónak számunkra, aminek minden egyes időfelületen eleget kell tennünk. És hogyha már a kezdő adatok is teljesítik ezeket a kényszer egyenleteket, akkor tudjuk, hogy a evolúciós egyenletek ezt tiszteletben tartják, illetve létezik egyértelmű megoldása a teljes négydimenziós problémának. Szóval a zaj eredete a kezdőadatokban van, és a kezdőadatoknak a kényszeregyenleteket kell kiegyenlíteni, úgyhogy kielégíteni, úgyhogy lássuk most a kényszeregyenleteket, hogy mit tudunk róla. A ma nagy kódokban, amik ezeket a hullámformákat előállítják, mind a Lichnerowitz féle gondolaton alapulnak, aki az indukált metrikát egy konform áskálázással csatolta hozzá, egy teljesen szabadon megválasztható háttérmetrikával, és akkor az egyik kényszer egyenlet megmondja, hogy ez a csatolás milyen lehet. Ezt a gondolatot jól vitte tovább, aki különféle módszereket dolgozott ki arra, hogy a külső görbületnek különböző komponenseire milyen kényszer egyenleteket tudunk kapni. És akkor ez még mindig túl bonyolult, ezért Bowen és Jörg bevezették azt az egyszerűsítést, hogy ez a háttérmetrika egyenesség metrika, ekkor a kényszeregyenletek szétcsatolódnak, nem kell őket egyszerre megoldani, hanem egyesével is véghez vihetjük. Viszont ennek az egyszerűsítésnek ára van, ugyanis sem a KERN megoldásnak, sem pedig a kettős rendszereknek nincs konformisanség szerésük, ezért, hogyha ilyen kezdőadatokat akarunk előírni, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne tegyük bele kézzel ezeket a nagy frekvenciás zajokat. Ezért aztán nagyon fontos kutatási irány manapság, akár ennek a Bowen-Yorke egyszerűsítésnek az alternatíváját kidolgozni, illetve egy különösen érdekes megközelítés Rátisnál felfedezése, aki nem csak a bevenyogok egyszerűsítésre keres alternatívát, hanem a korábban kizárólagosnak gondolt Wigner-Ruiz-féle megközelítésnek is alternatívát nyújt. Ebben az esetben a kezdőadatoknak a felületén egy ugyanolyan felbontást elvégzünk, mint amit az előbb a időszeretekkel megcsináltunk. A mi munkánkban gömböknek a sokaságával fóliázzuk ezeket a kezdőfelületeket, de ugyanezt meg lehet csinálni síkokkal is. És akkor a indukált metrikát és a külső görbületet levetítjük ezekre a felületekre merőleges és ezekre párhuzamos komponensekre. És attól függően, hogy ezek közül melyikekre akarjuk megoldani a kényszeregyenleteket, parabolikus hiperbolikus egyenletrendszert, vagy pedig algebrai hiperbolikus rendszert kapunk. Itt meg kell egy kicsit állni, talán túl sok szakszót is használtam is, hogy egy kicsit átgondoljuk, hogy miről is van szó. Ez azt jelenti, hogy van egy időszeletünk, amiben nincs semmiféle időkoordinátánk inherensen, és mégis hullámegyenleteket oldunk meg, egy evolúciós problémánk van, anélkül, hogy akármiféle idő jelen lenne a problémában. Ez akármennyire is furcsa, mindkét esetben létezik egyértelmű megoldása az egyenleteknek, és mivel nem alkalmaztunk konformis átskálázást, bízhatunk benne, hogy ezzel közvetlenebb módon irányíthatjuk a fizikai mennyiségeket. És akkor itt most egy példát mutatnék. Egy perturbált Schwarzschild kezdőadatról van szó, ahol mindent, amit szabadon megválasztottunk a Schwarzschild megoldásnak megfelelően állítottunk be, viszont a kényszereket úgy oldjuk meg, hogy ez a megoldás már nem lesz szimmetrikus. Ezeken az ábrákon a indukált metrikának a felületre merőleges komponenseinek a Schwarzschildtól való eltérése látható. Erre egyenlőettől indulunk, tehát a fekteikon belülről, és egészen 10 millióig el tudunk jönni néhány óra alatt egy átlagosnál gyengébb laptopon is akár. Szóval ez a módszer eddig rendkívül hatékonynak tűnik, ami az erőforrás igényeket illeti. Ebből a példából talán úgy tűnik, hogy ez a gömbökkel fóliázás nagyon erős megszorítás, hiszen persze, amikor egy gömbszimmetrikus fekteik van, akkor magától értetődő, hogy hogy tudjuk gömbökkel lefedni a kezdőfelületet. Azonban visszautalnék arra, hogy említettem, hogy ezeket a felületeket tetszőlegesen össze is nyomhatjuk, vagy megnyújthatjuk, és amikor veszünk egy forgó, mozgó fekteiket, annak a szingularitása egy ellipszissel írható le, és ezen az ábrán azt mutatjuk, hogy amikor veszünk egy forgás ellipszoidot, és ezt elszeljük különböző módon két síkkal, akkor ezek kijelölnek egy-egy ellipszist ezen az ellipszoidon, és rengeteg különféle kettős feketejű konfigurációnak a szingularitásait tudjuk rápakolni egyetlen egy darab ilyen ellipszoidra, ami azért fontos számunkra, mert akkor az összes többi ellipszoidon, amíg nincsen szingularitás, meg tudjuk oldani a kényszeregyenleteket, és ettől azt várjuk, hogy olyan kettős feketejű konfigurációk is elérhetővé válnak, amit most semmilyen más módszerrel nem tudunk vizsgálni. Szóval összefoglalásképpen ugye arról próbáltam itt beszámolni, hogy manapság az Einstein-egyenlet megoldása során szinte elengedhetetlen numerikus módszerek alkalmazása. Ennek itt az intézetben van múltja, és egy olyan módszerünk van, amitől nagyon sok eredményt várunk. És visszautalva az előadás címére, ugye az időfejlődés minden irányba, láttuk azt, hogy a perturbációk esetén időszeletre lépkedve megoldunk egy hullámegyenletet. Azonban azt is láttuk, hogy nem kell időkoordináta jelenléte ahhoz, hogy evolúciós problémába botoljon az ember, és ilyen értelemben minden irányba végeztünk itt időfejlődést. Viszont talán a legfontosabb üzenet az az, hogy rengeteg izgalmas, nyitott kérdés van a relativitás elméletben ma is, akár annak a tekintetében, hogy az alapokat rendbe tegyük, akár azt illetően, hogy a mostaninál jóval pontosabb jóslatokra lesz szükség a következő generációs gravitációs hullámdetektorok számára. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük ezt az előadást, talán hadd tegyek hozzá annyit, hogy Csukás Károly az RMI elméleti osztályán dolgozik, közvetlen kollégája és mentorja pedig Rácz István. Nem menj még el, mert lenne nekem egy rövid kérdésem, hogy azért a szélesebb közvélemény számára is magyarázzuk meg, mi az, hogy nincs idő, meg van idő. Tehát fizikailag azért nyugtass meg minket, hogy általában egyetlen időirány van.
Igen, természetesen.
Tehát csak itt a hiperbolikus megoldhatóság.
Igen, arról beszéltem, hogy amikor elvileg egy állandó időkoordinátához tartozó időszeletet veszünk, akkor azaz egy állandó időkoordináta nem változik az időszeleten belül. Ilyen értelemben nem telik az idő, és mégis meglepő módon egy ilyen evolúciós problémába futottunk bele.
Tehát ez a te előírásod ahhoz, hogy számolhass, ez a szeletelés. Hát fizikailag mi szeletel?
Hát nyilván
messzokasságunk. A megfigyelő, vagy a detektor, vagy ki hoz létre ilyen szeleteket?
Igen, itt nyilván az a feladat, hogy olyan időfejlődés vektorokat határozzunk meg, amik jól modellezik a kísérleti berendezést, és akkor ezt bizonyítanunk kell, hogy egy ilyen szeletelést találtunk.
Jó, hát köszönjük szépen még egyszer, és